Szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök neki, hogy van lehetőségünk együtt lenni és Isten tiszteletre összegyűlni. A mai igehirdetéssel kapcsolatosan nagyon komoly vívódásom volt, hogy folytassam a római levél tanulmányozásával, vagy az előző igehirdetés üzenetének az elmélyítésével foglalkozzunk. Hát ez olyan feszültséget hozott bennem, mert kerestem az Urat, imádkoztam is, hogy mi legyen, hogy legyen. Van, hogy az ember hamarabb kap vezetést az Úrtól, van, hogy várakozni kell, de a legfontosabb az, hogy azt tegyük, amit ő eltervezett. És végül is arra jutottam az Úr előtt, és arra vezetett az Úr, hogy a következő két találkozáson mélyítsük el az elmúlt bibliatanulmányozásunknak az üzenetét. Hogyha valaki nem hallotta volna, vagy nem volt itt, akkor javaslom, hallgassa meg a rendíthetetlen hittel kapcsolatos üzenetet. És akkor ehhez fogunk megnézni két bibliai példát, a mai alkalommal az egyiket, Ézsau és Izsák családjának a példáját, és a következő alkalommal Isten éltet bennünket pedig a jerikói csatának a szellemi tanúságait fogjuk megnézni, és igyekszünk belőle a lehető legtöbbet meríteni és tanulni. A héten került a kezembe egy írás, amely Levi Lusko Lajko Jokosan című könyve alapján született, és a Szeretett újságban jelent meg, és abban volt két nagyon erős gondolat, ami átbillentett engem, és segítségemre volt, hogy végül is akkor megértve Isten akaratát ezzel a két témával, két bibliai történettel foglalkozva, jussunk mélyebbre a megértésünkben, hogy hogyan is működik az Isten ígérete és az Isten ígéretének beteljesedése, és az emberi testi és szellemi aspektusoknak a küzdelme, hogyan játszódik le, és milyen tanúságai vannak ennek, hogy Isten akarata és terve és ígérete tökéletesen be tudjon teljesedni az életünkben. Mert ennek vannak bizonyos fokú alapfeltételei az ember szellemében és a szívében. Nos, Mózes első könyve 25. fejezetéhez lapozzatok, vagy keresétek meg a telefonotokban. Mózes első könyve 25-ös fejezetéből olvasok egy hosszabb szakaszt, itt Izsák családjával kapcsolatosan. Mózes első könyve 25-ös fejezet 19. versétől olvasom. Ez Izsáknak, Ábrám fiának a nemzetsége. Ábrám nemzette Izsákot, Izsák 40 esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az Arám Betuél leányát, az Arám Lábán húgát, Paddan Arámból. És Izsák könyörögött az Úrnak feleségéért, mivel meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. De a fiúk tusakodtak a méhében. Ekkor azt mondta Rebeka, ha így van, minek is élek? Elment azért, hogy megkérdezze az Urat. Az Úr pedig ezt mondta neki, két nép van a méhedben, két nemzet válik ki belsődből. Egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Elérkezett a szülés napja, és ikrek voltak a méhében. Gyakor még nem volt ultrahangos vizsgálat, tehát hogy nem tudta, hogy mi történik ott belül. Tehát nagy csaták zajlottak a két gyerek között ott a méhében. Elérkezett a szülésének napja, és ikrek voltak a méhében. Kijött az első, vörös volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsaúnak nevezték el. Azután kijött a testvére, kezével Ézsaú sarkába kapaszkodva, ezért őt Jákobnak nevezték el. Izsák 60 esztendős volt, amikor ezek születtek. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsaú a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákob elemben szelíd sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaút szerette, mert ízlett neki a vad. Rebeka viszont Jákobot szerette. Egyszer Jákob valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan jött meg a mezőről. Ézsau azt mondta Jákobnak, hadd egyem ebből a vörös ételből, lencsefűzelékből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték el őt Edomnak, azaz vörösnek. De Jákob ezt felelte, add nekem érte azonnal az elsőszülöttség jogodat. És ahogy ezt mondta, én úgyis folyton halálos veszélyben vagyok, mire való nekem az elsőszülöttség jog? Jákob azt felelte, akkor esküdj meg nekem azonnal. És ahogy megesküdött neki, így adta el elsőszülöttség jogát Jákobnak. Jákob meg adott Ézsaunak kenyeret és lencsefőzeléket. És ő evett, ivott, aztán fölkelt és elment. Ennyire semmibe vette Ézsau az elsőszülöttségi jogot. A történeten gondolkodva eszembe jutott a sportból egy példa. Usain Bolt a legtöbb embernek ez a név ismerős. Azt szokták mondani, hogy a 100 méteres sífutás az atlétika királya. Na most ő világcsúcs tartó 100 méteren és 200 méteren is. Azt lehet még róla tudni, hogy 8-os olimpiai és 11-szeres világbajnok. Sportoló. És elgondolkodtam azon, hogy hogy lehet ilyen eredményeket elérni, különösen ja, én tudjátok, futball szerető vagyok, és a Ferencváros a skót bajnokot legyőzve tovább jutott a bajnok liga selejtező körében, vagy ből, és megkérdezték az egyik középpályást, hogy hát hogyan élte meg, a gólt is rúgott. Azt mondja, úgy éreztem, mintha maratont futottam volna. Ennyire még soha nem készültem el az erőmmel. És azt mondja, mondta a taktikáról, hogy a taktikai nem úgy sikerült. Azt mondja, igazán extázisban futballoztam. Majd vissza kell néznem még a meccset, hogy fel tudjam dolgozni, mi is történt. Ez a néhány mondat is elgondolkodott azon, hogy milyen lelki állapot is az, és milyen fizikai hozzáállás is, ha valakinek vannak céljai. És ezt a célt egész konkrétan képes megfogalmazni. Egy futó hónapok, sőt évek kemény munkájával készül a versenyre, hogy ott a legjobb formáját nyújtva győzzön. Naponként erőt ad neki, hogy van távlati célja, és ez a győzelem. Erőt ad neki, hogy határait kitágítva egyre jobb eredményeket érjen el. Amikor eljön a verseny napja, és amikor a startpisztoly eldördül, elindul a verseny, akkor is a cél lebeg a szeme előtt. Egyedül ez segít neki, hogy ne a teste jelzéseire figyeljem, hanem miként az edzések során tette, megfeszített erővel küzdjön. Amikor célba érve eléri a vágyott célt, örvendezve lép a dobogóra. Megérte a küzdelem. A távlati cél szem előtt tartása nélkül egy napot sem bírt volna ki az edzéseken. Így azonban meglátta, sokkal többre képes, mint azt a teste edzések során küldött jelzései alapján gondolta. Mekkora igazság a sportoló példája, fiatalok, diákok, még pályaválasztás vagy életcél választás előtt lévő fiatalok számára. Ha nincs életcélod, tengeted az életedet, elpocséklod az életerődet. Rendkívül fontos, hogy legyen életcélod. Hogy értsd meg, mi az, amit el akarsz érni az életben. Mi az, amit Isten akar az életedben. Mert akkor érdemesnek látod a naponkénti küzdelmet, a megfeszítést. És csak ez a módja annak, hogy felfedezd, sokkal többre vagy képes, mint gondoltad. De ne írjuk le az idősebbeket sem. Mi az, ami az életben segít bennünket, hogy felkeljünk, menjünk tovább, és az erőnk határait is kitolva küzdjünk. Csak akkor tesszük ezt meg, ha vannak értelmes céljaink. Valami mozgat bennünket. Pál apostol rámutat erre a szellemi igazságra, a korintusiak azért első levélben, méghozzá 9. fejezet 26-27-es versében. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy ökrözöm, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Vissza fog térni még is, ahol lelkületének a megértése kapcsán az ige vers páros, és még javaslom, gondolkodjatok el rajta, hogy Pál apostol ezt a futó példát, vagy éppen a boxoló példáját hozza elénk. Hát mondtam, hogy az Ézsau és a Jerikó szindróma, amiről szeretnék beszélni, tünetegyüttes, ugye egy betegség, a léleknek egy betegsége, és abból való gyógyulás kérdéskör, amivel foglalkozunk. Ézsauról tudjuk, hogy az egyik neve, ugye Ézsau, a másik neve Edom, az egyik név azt jelenti, hogy szőrös, ugye úgy született, hogy már szőrös volt gyerekként, biztos az első ajándék nem csörgő volt, hanem borotva a kis Ézsaunak, nyilván ez csak poén. És akkor ott volt Jákob, a testvére, másik neve, hogy Edom vörös, ezt pedig akkor kapta, amikor ezt a vörös lencsét eladta az első szülöttség jogát, egyébként pedig vörös szőrös marcon a ember volt. Azt is jelenti az Edom, hogy ilyen ragyásbőrű figura, tehát tudjátok, vannak ilyen filmekben ez a rossz arcú epizód szereplők, akik az arca is már olyan rossz arcú, tehát látszik, hogy valami rosszban sántiká. És ahogy egy ilyen figura volt, ilyen, hogy is mondjam, ilyen őserő, aki szinte a krumplival együtt nőtt ki a kertbe, vagy a farkasokkal versenyzett a erdőbe, vagy a zergékkel futott versenyt a sziklákon. Tehát ez a típusú, ilyen ősi, tártos típusú figura volt. Jákob meg egy másik, teljesen másik típusú személyiség volt, ilyen szabálykövető, kedves, aranyos, anyuci kedvence, tanárok kedvence, a tanárok is azok a gyerekeket szeretik, akik mindenben és belesimulnak, és mindent megcsinálnak, nagyon aranyosak, soha nem csinálnak semmi rosszat, általában ezeket preferálják, sajnos teljesen érthető módon, ugyanakkor meg a rakoncátlannak nagyon káros módon. Így viszonyulnak sokszor személyválogatás is megjelenik, akár a pedagógusok életében is, és ugye most iskola kezdés van, szívleljük meg ezt a tanácsot, mert nem biztos, hogy a legjobbat érjük el, és legjobbat tudjuk kihozni a gyerekek életében. Megint csak a sportból példa, vannak sportolók, akik nagyon nagy sztárok, rengeteg pénzt keresnek, és csodálom azokat az edzőket, akik ezeket a nagy arcú embereket rá tudják bírni, hogy csapatjátékosok legyenek. És alá rendeljék a tehetségüket, a képességüket a csapat érdeknek. Pedagógusok ezen a napon, itt a gyakorlatilag a startpisztoly eldördülés előtt azt javaslom, hogy legyetek olyan jó edzők, és szülők, legyetek olyan jó edzők a gyerekeitek életében, aki képes csapatjátékossá szelídíteni a tehetséget, vagy éppen a rakoncátlanságot. Tudom, hogy nagy kihívás. Hát Edomról még annyit, ugye, hogy egy népcsoport lett, Ézsau lépett örökébe, ugye egy egész nép származott tőle, és Jézus korában Idumea tartományként ismerjük azt a területet, ahol az edomiták éltek, egészen északra vándorolva, a római provinciákat tekintve, római uralmat tekintve, Júda, Idumea provinciális területek voltak a római birodalomnak részei. De hát ez már csak információként. Az Ézsau szindróma témában egy megfogalmazás, amit az említett cikkben olvastam, és aztán kibővítem egy kicsit. Ézsau szindróma, mába esek, amikor feladom, vagy eladom azt, ami hosszú távon számítana, valamiért, ami instant, azonnali és pillanatnyilag csillapítja az éhségemet. Hasonlóan Ézsauhoz, aki egy tál lencséjét odaadta Jákobnak az első szülöttség jogát. Tehát mi a Ézsau szindróma? Amikor van valakinek valami nem egy célja, és mindent felad pillanatnyi élvezetekért. És a jövőjét áldozza fel a pillanat szükségeit betöltve. Sok kárt és fájdalmat okozva önmagának és környezetének is. Nem tartott a szem előtt Ézsau a hosszú távú célt és Isten áldását. A testi élet filozófia egy latin mondással szokták jellemezni, ez a carpe diem, ez a élj a mának, élj a pillanatnak, élvezd a pillanatot. Filozófia jellemezte Ézsaut, és jellemzi ma is a testi embert. Pál apostol lényegre törően a következőt írja az 1 Korintus 15:32-től. Ha csak emberi módon küzdöttem vadállatokkal, és a bevezetőben is, ami elhangzott az örök élettel kapcsolatban, nagyon szinkronban van ezekkel a gondolatokkal, amiket én most fejtegetek. Ha emberi módon küzdöttem a vadállatokkal Efézusban, tehát egy szellemi értelemben és fizikai értelemben is komoly küzdelmet okozott az efézusi misszió Pál apostolnak, mi hasznom belőle? Minek küzdöttem? Minek kilódtam? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk és ígyunk. Miért? Mert holnap úgyis meghalunk. Holnapot nem ismeri senki, nem tudja senki, mondja Pál. Ha nem hiszünk az örökké valóságban, akkor hogyan fogunk élni? Amit meg tudok fogni, meg tudok enni, ki tudom élvezni, az létezik, és többi bizonytalan. Ki tudja, hogy lesz-e holnap? És akiben nincs ez a fajta örökké való reménység, nem is tud szellemi életet élni. Mert nincs miért neki. Nem látja értelmét szent életet élni, megfeszíteni a tagjait, böjtölni, könyörögni, imádkozni, keresni az Urat. Minek? Hát elveszi az időt attól, hogy élvezzem a mát. Hogy videójátékozzam, hogy egyek egy jót. Hogy csajozzak, fiúzzak. Hogy karriert építsek, pénzt keressek. Elveszi az időt a bibliaolvasás. Elveszi az időt az imádkozás. Elveszi az időt a gyülekezetbe menés. Elveszi az időt az ima alkalmon részvétel, a szolgálat. Valami jótól. Hát kevesebb idő marad arra, ami a pillanatban megragadható. Ha valakiben nincs örök élet reménysége, nincsenek szellemi látás, megértés, nincsenek benne kijelentések, nincs reményteli jövőkép az Isten világa, a királyságával kapcsolatosan, akkor hogy fog élni? A mának, a pillanatnak fog élni, mert az a biztos, amit megeszek. Az a biztos, amit most élvezni tudok. Mi értelme küzdeni? Mi értelme nemet mondani a kísértésnek? Élvezzük az életet, ha nincs örök élet. Ám de ha van! Akkor nagyon megjárod, ha így élsz. Ne tévedjetek, jó elkölcsöt megrontanak rossz társaságok. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek. Döbbenet a következő gondolat, és a szindrómájának a gyökerére teszi az ige fejszéjét rá Pál apostol, mert némelyek nem ismerik az Istent. Megszégyenítésetekre mondom. Némelyek nem ismerik az Istent. És ahogy nyilván hallott az egyik az örök Istenről, Ábrám Istenéről, Izsák Istenéről, az apjától. Parancs volt, tovább kellett adni. A parancs volt Ábrámnak, ezt a parancsot kapta Izsák, tanította a fiait. Tudott Istenről, hallott Istenről, valamilyen hite volt is, de a pillanat vágyai elhomályosították a szemét, ugyanúgy, ahogy elhomályosították apjának, Izsáknak szemeit, és megfelelkezett az Isten ígéretről és kijelentésről, hogy a nagyobbik szolgálja a kisebbet, és a kisebbet választottam ki, ezért meg akarja áldani egy későbbi történet a Bibliában. Ézsaut miért? Mert ízlett neki a vadpecsenye. Miért szerette Ézsaut Izsák jobban? Mert ízlett neki a vadpecsenye. Jól főzött. Miért szerette jobban Rebeka Jákobot? Mert ilyen kis kötelességtudó gyerek. Itt van a sátor körül. Segít nekem. Ezzel nincs olyan sok baj. Jól meg tudunk beszélni mindent. Egyik a hasát szerette, a másik meg a kis tisztelettudó gyerekét szerette. Jó család, nem? Ez az ősatya, Uram Isten! Megint csak figyelmeztetlek, hogy a Biblia nem lehet más, mint igaz. Mert ezt hamisították volna, ez se lenne leírva. Szerintem ez a könyv nagyon vékony kis füzetecske lenne, ha csinálnánk be egy idealizált hívőképet. Alig marad benne lap. Csak az Úr Jézusról szóló igék maradnának benne. meg néhány kegyelmes pillanat. Amikor Isten irgalma és kegyelme elért néhány szívet, és képes volt Isten szent ereje által valami jót létrehozni. A pillanat gyönyörének kísértése okozza az Ézsau szindrómát, a betegséget. A pillanat gyönyöre is ez a kísértés, aminek engedhet az ember. Azt olvassuk az igében, a felolvasott szakaszban, amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadon élő ember lett. Igazi macsó, íjjal járt, bűnös volt a hónalja, ritkán fürdött, hős volt, elővette az íjat, leterítette a farkast, elővette az íjat, leterítette a medvét, elővette az íjat, elejtette a szarvast, és ment haza, hősként, igazi macsó volt. Itt van a Jákob, a sátorlakó, a szelíd lélek. Úgy az anyja egész jól ki volt vele békülve. Hogyan is olvassuk? Egyszer Jákob valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan jött a mezőről. Ézsau azt mondta Jákobnak, hadd egyem ebből a vörös ételből. Biztos nem fogod semmit, mert ha lőtt is valamit gondolt, hogy bele azért azt elkészíteni, egy vadételt elkészíteni jól, hány óra? Mennyi? 5? Timi, rád nézek. 4-5 óra. Hát azért, ha éhes valaki, 4-5 órát nem vár meg. Nyersen meg csak nem lehetett, mert azt nem szabadott. Éhes volt. Fáradt volt. Ismer az érzést? Éhes vagy és fáradt vagy. Férfiak, a legjobb formánkat hozzuk ilyenkor. Mikor éhesek vagyunk és fáradtak, igaz? Annyira szeretjük a feleségek kérdéseit. Mi a bajod? Mi lenne? Semmi. Nem mond nekem, hogy semmi. Biztos van valami. Hát fáradt vagyok, meg éhes. Ez pont elég baj, ez a két, pont elég baj. Nagyon jó testvére volt. Ézsau ezt mondta Jákobnak, hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték el őt Edomnak. De Jákob ezt felelte. Tudjátok, ez a szabálykövető, aranyos, olyan cuki, anyuci kedvence. Milyen jó lélek, úgy tűnt, mint olyan jó lélek lenne. Ez a legengedelmesebb gyermek a világon. Ez a cukorfalat. Add nekem, érte, azonnal az első szülöttségjogodat, míg ennek a hatás alatt vagy. Mintha maga az ördög szólt volna. Van, hogy emberek száján keresztül szól az ördög, tudtad? Nézd meg Pétert, aki Jézusnak szól, és le akarja beszélni a kereszt haláról. Ézsó ezt mondta, én úgyis folyton halálos veszélyben vagyok, mire való nekem az első szülöttségi jog? Egy másik fordítás szerint még erősebb. Ézsó ezt mondta, mindjárt éjjel halok! Hagyjál már engem az első szülöttségi joggal, mit érdekel engem? Én egyet akarok enni! Jákob nyilván ismerte testvére testies hozzáállását. Nagyon jól tudta. Tudta, hogy milyen éhes, mikor hazajön. Tudta, hogy milyen illatú ételt kell főzni. Mikorra kell annak rotyogni, hogy már ehető állapotban legyen. Hogy megcsapja az illat az orrát. Jól előre kitervelte. Hogyan fogja lépre csalni ez a szeli. Angyalarcú gyermek. Nem hitt Istenben, Jákob. Megfeledkezett arról, amit Isten mondott az anyjának, és nyilván mindenki tudta a családban. A nagyobb szolgál a kisebbiknek. A kisebbet választottam, ezt mondja az Úr. És ő mellé tesz, ügyeskedik, hamarabb el akar növelni. Biztos, ami biztos? Amit ma megtehetsz, ne a szólnapra, ha most az áldást megszerezheted, Az a biztos, milyen szellemi hozzáállás. Hát erőszakosoké az Isten országa. Hát kedvesem, csak az nem ezt jelenti, hanem erőszakosan törekszem az Úr Jézus Krisztushoz. Mindenen keresztül áttörve a jelenlétében akarok lenni. Mert minden romlottságomat egyedül az ő benne lévő világosság gyógyíthatja meg. Egy gyenge amen. Halleluja. Ábrahám örökébe léphetett volna a maga idejében. Mert Isten megígérte. De hát olyan messze, ki tudja? Hát még évek lehetnek addig. Biztosítsuk be! Ézsau lelkületét is feltárja ez a mondat, hogy mindjárt éjjel halok, mit számít nekem az első szülöttségi jog. Nyilván nem is ismerte igazán az örökkévaló Istent. Nem ismerte az örökkévalóságot, a mennydicsőségét. Egészen elhomályosította, és ki is oltott a szívben lévő kicsiny hitet a test követelése és a vágyak. Példaként áll előttünk az emberi természet terheltsége szempontjából. És példa előttünk az Isten fia is, a názáreti Jézus Krisztus, aki átment azon 40 napi böjtölés után. Azt olvassuk a Máté 4-ben, és ugye mindhárom kísértés és a válaszai ott vannak a Máté 4-ben leírva az Úr Jézusnak. Akkor elvitte Jézust a lélek, a Szent Szellem a pusztába, hogy megkísértse az ördög, miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt. Végül megéhezett. És jön az ördög. Végül megéhezett. Itt a szükség. A test szüksége. És oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyéré. Mondd, és ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. A mi úrunk példát adott nekünk, hogy hogyan kell a szellemieket, a testiek elé tenni. És milyen csodálatos az isteni kegyelem, miután átesett a három kísértésen, és mindegyikben megállt, a dicsőség kísértésén, hiúság kísértésén, hatalom kísértésén, amiben az emberek elbuknak sorra, a testi életük miatt, testi gondolkodásmódjuk miatt, azt mondja az írás, hogy és kik szolgáltak neki? Angyalok szolgáltak neki. Mit gondolsz, mit hoztak? Hát valószínűleg enni meg inni. Hát mire volt szüksége? Enni valóra meg inni valóra. Angyalok szolgáltak fel neki, drága Úr Jézus, böjt után egészséges eledel, a következő. Javaslom, drága Úr Jézus, hogy egyed ezt először. Majd második fogásként ezt javaslom, drága Úr Jézus. Harmadik fogásként, hogy a kondíciódat visszanyerd, javaslom ki smoothie-t inni. Az kicsit le is fog hűteni. Tehát, hogy az Istennek ne lenne gondja arra, hogy vannak testi szükségeink. Dehogy nem! Csak nem szabad előre tenni! És Jézus példája pont ezt mutatja, hogy a szellemieket rakod előre, akkor Isten gondot visel rólad, természetfeletti módon. Halleluja. Halleluja. Ez a szellemi törvényszerűség. És ha benned ott van az Isten szelleme, a felülről való élet, akkor képes vagy a szükségeken túllátni az Isten ígéreteinek szemszögéből. Isten ígéreteit meglátni. Pál nagyon sok küzdelmen ment keresztül. Nézzétek meg a Bibliában, akár az apostolok cselekedeteiről írt könyvet, ahol annak legnagyobb része, különösen 13. fejezetben, amely 9-ször elkezdődik, Pál apostol életéről és szolgáltáról szól. Azt mondja az 1 Korintus 10:13-ban, ez a tapasztalt ember, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges. És nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni, igenis, angyalok szolgálnak nekik. Emlékszem, egyszer én zártam a műhelyünket a cégnél, és akkor a villanykapcsoló úgy volt kialakítva, hogy egy nagyon halvány fény mutatta a kijáratot, és le kellett kapcsolni a főkapcsolót, teljesen sötét volt, és a műhelyben szerelőaknák vannak. Ez elég mély, és ilyen vas pereme van, kerékvezető pereme van. És egyszer csak azt éreztem, hogy odajön az ördög, és be akar lökni az aknába. Fizikailag szinte éreztem ezt a sodrást, hogy meg akar ölni. És a másik oldalon pedig éreztem, hogy valaki megfog. És akkor az érzésem volt ott, azon helyen Isten angyalai őriznek. Tudom, hogy ez néhány embernek, aki hallja ezt, ilyen fantazmagória, de nem csak ezt egyesre tudom elmondani. Amikor meggyőződésem, hogy Isten angyalai őriztek meg, természetfeletti módon. Amikor úgy összetört egy autó, amivel balesetet szenvedtem, leütöttek az útról, hogy bejött a kerék a fülkébe, elhajlott a kormány, összetörtem a térdemmel a konzolt, és csontom nem tört. Egy innen vágódott el. Kiszedték, pontosabban keresték a térdemből, a kiszakadt térdemben a műanyag darabokat, és mondták, biztos műteni kell meg, jaj. És semmi nem volt benne. Egy műanyag darab sem volt benne, pedig ripityára törtem a térdemmel. És nem tört a csontom. Meggyőződésem. Meggyőződésem, hogy Isten angyalai őrizték meg az életemet. Azt mondták a rendőrök, hogy ilyen, ez annyian hallnak meg ebbe a kanyarba, létezhetetlen, hogy ebbe a kocsiból élve kiszállt valaki. De létezik. Létezik. Tehát az, amikor azt mondja az Isten drága igéje, hogy elkészítem a szabadulás útját, akkor nagyon kérlek, hogyha Istentől ilyet hallasz, akkor ne természetes ésszel gondolkodj. Mert ha Isten készíti el a szabadulás útját, akkor az biztos, hogy nem tudod kimatekolni. De az biztos, hogy igaz. Sok küzdelem, amin keresztül megy az apostol, és ugye ő írja a felolvasott szakaszt, ismétlem meg, én tehát úgy futok, mint aki előtt, nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgálvá teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná küzdelemre. Pál mindig igyekezett a szeme előtt tartani a mennyei célt, az örökkévaló elhívást és az örökkévalóságot, mint célt. Ennek elérés érdekében a benne is megjelenő testi vágyak ellen hogyan küzdött? Például gyakran böjtölt. Figyelj ide! Én nem tudom elképzelni, hogyha valaki nem böjtöl rendszeresen keresztényként, képes szelleméletet élni és a test kísértése felé diadalmaskodni. Én nem tudom elképzelni, ha valaki nem szán időt arra, hogy legalább hetente egyszer hosszan mélyüljön el az Isten igéjében. És legalább hetente egyszer mélyebben szántó módon imádkozzon, hogy képes megmaradni a test kísértésével szemben. Hogy nem fog sodródni, és az első annadó alkalommal nagy valószínűséggel elbukni. Ha Pálnak nem ment, szerinted neked menni fog? És még ott, ó, virrasztás, mindent ír. Én nem mondom, ezt mindent neked úgy kell csinálni, mint Pál apostolnak, és semmiképpen nem szeretnék sablonokat mondani. De azt viszont tudom mondani neked, ha nem tudod kordában tartani a testedet, akkor a tested fog rajtad uralkodni. És én rajtam is. Így van? A testi indulatok, a testi vágyak, a testi szükségek fogják eluralni a gondolataid, és máson sem fog járni az eszed, mint ment hazafele Ézsau. Mit fogok enni? Mit fogok enni? Mit fogok enni? Mit fogok enni? Mikor fogok enni? Mikor lesz még enni? Mikor fogok enni? Mit fogok enni? Jaj, de éhes vagyok! Jaj, a hasam! Jaj, a testem! Mindjárt meghalok! Gondolj bele, ez az íjász, ez a halszos! Ilyen szánalmassá vált, amikor egy pici apró testi szüksége volt, nem evett pár órát! Elfogyott a tanisznyából a kolbász meg a szalonna! Lehet, hogy 100 méterrel a ház előtt tette meg az utolsó falatokat, de nem tudta teltönni a vendőjét. és még kellett neki egy kis kaja. És már nem tudott másra gondolni, csak hogy enni, enni, enni. Így működnek a testi vágyak. Ha a testi vágyak uralják el az embernek az életét, akkor olyan, mint a hangos bemondón beszélnének. Hatalmassá nőnek. Elborítanak. És a legerősebbet is elkaszálják. Ezért Pál azt mondja, megsanyaragatom, és szolgává teszem a testemet. Hogy miközben másnak prédikálok, ne várjak alkalmatlaná a szolgálatra. Miért fontos például a csütörtök ima és dicsőítő alkalom is? Azért, kedvesem, mert önisteni erőt töltött be engem is, hogy másnap is meglepődtem azon isteni erőn, ami a kísértése szemben a szellememben volt. Megdöbbentem azon. Akkor szembesültem vele, hogy itt voltunk, imádkoztunk másfél-két órát, és dicsértük az Isten. Micsoda isteni erő szabadult fel abban. Ezért mondta az Úr, hogy csináljuk. Mert szükséged van rá. Meg nekem is. Azért, hogy ne bukj el. Hogy ne uralkodjon el rajtad a tested. És ne bukj el, elveszítve az ígéretek beteljesedését. Isten szavához való viszonyulás, még nem, majd mindjárt váltunk, Ézsau lelkülete és Istennek a beszéde. Ézsaiás ezt a lelkületet idézve a 27. fejezet 12.-13. versében a következőt mondja, rajta keresztül az Úr. Az Úr, a seregek ura azon a napon sírásra és gyászra hív. Kopaszra nyírásra és zsákruhába öltözésre. Jó, bocsit, de nehogy azt gondolja valaki, most azt szeretné mondani, hogy a szellemi ember akarsz lenni, nyírd a kopaszra hajadat. Ezek szimbólumok. Külső megjelenései a szívbéli megtöretésnek, a megtérésre való készségnek, a bűnbánatnak a szimbólumai. És azt mondja az ítélet előtt Isten a népének, hogy, mi, hogy ne jön rád az ítélet. Szaggass meg a szívedet. Ne a ruhádat, a szívedet. Bánd meg a bűneidet. Töredelmesen gyere hozzám, gyászolj! És akkor azt mondja Ézsaiás, hogy de csak vígasság és öröm van. Marhákat vágnak, juhokat ölnek, húst tesznek, bort isznak, együnk, ígyunk, hisz holnap úgy is meghalunk. Megmondta az Úr. Uram Isten, milyen bolondság ez? Hát a pokolba jutok, úgyis legalább élvezem addig az utat. Hát teljesen a vakembernek a beszéde. Nem hisz az örök életben. Nem hisz a mennyországban. Isten sem ismerte meg úgy, ahogyan ismernie kéne. Nem ismer Istent, azt mondja Pál apostol, az a gyökere az Ézsaiás szindrómának, ennek a betegség tünet együttesnek. Szinte semmire nem értékelte Isten ígéreteit. Számára az létezik, amit lát, megfog, ott és akkor át tud élni. A jövő bizonytalan valaminek tűnik. Az ilyen ember Ézsauhoz hasonló. Ézsau ezt mondta, úgy is folyton halálos veszélyben vagyok, mire való nekem az első szülöttségi jog? Minél jobban látom, minél jobban, ez egy példa. Busszal mentem a munkahelyemre, vagy le egy gyülekezetbe, tél volt. Nagyon csúszós volt a járda, túszós kertbe. És odaértem a út széléhez, ez a betonpatkához. És akkor átfutott a fejemen, hogy mondom, Istenem, milyen törékenyek vagyunk, elcsúszték itt bevenni a fejembe a beton szövele szélbe, és itt hallnék meg. Hogy mennyire törékeny vagyok, és milyen mulandó az életem. Tudod, milyen kegyelem, ha az ember képes ezzel szembesülni? Hogy nem él örökké. Hogy még a pillanat sem biztos. Egy perccel sem képes meghosszabbítani az életét. Nagyon fontos, hogy az ember a törékenységével és ennek a látható világnak a mulandóságával folyamatosan tisztában legyen. Hidd el, ez nagy kegyelem. Éppen Péter apostolt idézhetnénk, mert aki tisztában van a mulandósággal, az fog ragaszkodni az Isten örökké valóságához, a reményteli jövőhöz, így van? Aki tudja, hogy kifolyik a kezéből az élet, mint a homok, hiába szorítod, kifolyik a kezedből, nem tudsz megtartani, vagy a víz, hiába szorítod, jobban egy marék vizet sem tudsz továbbvinni. Ha tudod, hogy az életed ilyen, kifolyik a kezedből, akkor azt mondod, hogy a legnagyobb érték számodra az Isten ígérete, mert az örök. És minden, ami ezen a földön van, az elmúlik. Mit mond Péter? De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Egyik ember azt mondta, hogy a koronavírussal kapcsolatos félelemről gondolkodva, milyen furcsa azt mondja, hogy mennyien halnak meg influenzába, mégse oltatja bele magát mindenki influenza ellen. Tudok olyan egészségügyben dolgozót, akinek be kéne oltani magát, de nem vállalja, hanem beteszi a hűtőbe az oltóanyagot. És senki nem fél az influenzától. Miért? Mert van oltóanyag. Be sincs oltva. És nem fogsz félni, ha lesz koronavírus, enni oltóanyag? Hát mutálódik, mint az influenzavírus. Holnap már más. Holnap után megint más. Azután megint más. Azután megint más. És ha lesz oltóanyag, akkor már nem fogsz félni? Mitől? Tudod, mikor nem fogsz félni? Bölcs vagy. Egy. De akkor nem fogsz félni, ha van örök élet reménység a szellemedben, a szívedben. És azt mondod, a járvány idején is meg tud engem őrizni az Úr? Nyilván mondom, emberi ész, bölcsesség, tehát ezt nem bolondságra hívlak titeket, de a szellemben ez a meggyőződés. 91. Zsoltár. Isten az én pajzsom, aki megőriz engem a járvány idején is. És ha nekem ezen a földön még van küldetésem, amit Isten élen bízott, nem halok meg addig, míg azt be nem fejezem. Leüthetnek az útról, összetörhetettem az autó, széttörhetem a berendezést, akkor se halok meg. Mert még ma itt kell prédikáljak. Tour de Hongrie, lezárják a belvárost, akkor is itt vagyok. Kicsit később is sajnálom a felfedező csoport tagjait, el kell halasszuk, de bepótoljuk a jövő héten. Pontosan ezt már nem lehet bepótolni, de most igyekszek mindent beadni. Nem is esik nehezemre. Halleluja. A hívő ember azért bízik Istenben, mert megismerte őt. És tisztában van hatalmával és hűségével, emlékeztek? Ez a racionalitás része a szellemi életnek. Hogy nem bolond az, aki bízik abban, akit megismert, hogy van hatalma betartani szavát, és be is tartja, mert soha nem hazudik. Ez bős dolog. Ábrahámnál éppen ezt olvastuk a Róma 4.21-ben, és teljesen bizonyos vagyok afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Amen. Halleluja. Ó, dicsőség az Úrnak. Beszéltem egy fiúval, kopasz volt. Martens bakancs, terepszínű gatya, levágott póló. Nézett befele az evangelizációs sátorba. Hát én naív, fiatal keresztényként oda mentem bizonyságot tenni neki. Kérdeztem, érdeklősz, miért jött ide? Azért jöttem, hogy egy pofán vágjam az egyik keresztényt, és megnézem, oda tartja a másik arcát is. Hát ugye én álltam ehhez az esethez legközelebb, és egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy oda tartanám a másikat is. Ezért inkább magamban buzgón elkezdtem könyörögni, hogy hát, jobb belátásat ér. Átadta az életét Jézusnak. Igaz, hogy másnap, de átadta, és elmondta nekem, hogy mennyi hazug képmutató keresztényel találkozott, amitől undora lett az egésztől. És látott bennünket, hogy itt vagyunk, és végre kíváncsi volt, hogy van-e igaz is? És amikor találkozott igazi, akkor megtért. Hoppácska. Hoppácska. Malakiás proféta. Hát egy nehéz gondolatsor, de dicsőségesen jelenik meg benne a kegyelem. Malakiás 1, 2, 3, nem megyek a részleteibe, de a lényegét szeretném összefoglalni. Szeretlek benneteket, mondja az Úr. De ti azt kérdezitek, miből látjuk, hogy szeretsz minket? Uram Isten, szoktuk ezt kérdezni? Lehet nem mered kimondani, de biztos, hogy feltetted már ezt a kérdést. Miből tudom, hogy szeretsz engem? Hát nézd a Golgotára el! És lásd a véres Krisztust! És halld az imádságát, hogy atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudja, mit beszél, nem tudja, mit cselekszik. Mit kérdezett Isten szeretett téged? Hogy ne szeretne? A fiát adta a te bűneidért, meg az enyémért. És ez jön itt ki, azt mondja, abból tudod meg, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr, mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem, hegyeit pusztává tettem, birtokát pusztai sakáloknak adtam. És a római levélben fejtegetve Pál ezt az igazságot azt mondja, idézve Malakiást, de nem csak ezt az esetet lehet említeni, hanem Rebekájét is, aki egytől fogant, ami atyántól, Izsáktól, még ugyanis meg sem születtek a gyermekei, és nem tettek sem jót vagy rosszat, de hogy az Isten kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint mondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. Úgy, ahogyan megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené, ugye minden dicsőség. No most ezt össze lehet kavarni ezeket az igéket is. Akinek nincs igaz Isten ismerete, és nem a kereszten át szemléli az Isten világát, a kegyelem megnyilvánulásán keresztül szemléli az Isten, nem így ismeri, akkor ez totál félre lehet érteni ezeket az igéket. Miről szól az isteni kijelentés, ez, hogy Jákobot szeretem, Izsaut gyűlöltem, és hogy ne cselekedetek alapján, hanem a kiválasztó akarata szerint legyen ugye a kiválasztás. Isten kegyelmének nagyságáról beszél ez a szakasz. Megmutatja, hogy Jákob sem volt különb, láttuk. Nem azért lett, mert olyan jó fiú volt, hanem Isten így döntött. Miért van neked üdvösséged? Mert olyan jó fiú vagy, vagy kedves lány vagy, hogy soha nem vétkezel, soha nem követsz a hibát, azért kaptál üdvösséget? Hát Isten kegyelmes, csak ezért egyedül. Erről szól a történet. Ézsaunak is megállotta van az életét Isten, ha bízik benne, ha vágyik Isten áldására, nem maradt volna ki. De Ézsau a testben bizakodott. Isten ellenségévé lett. Hadakozott Isten és Isten népe ellen a történelem folyamán is. Ha megismerte volna az Istent, Ézsau is másképpen döntött volna. Jákob jelentése sarkába kapaszkodni, ügyeskedni, vagy ügyeskedő, aki a jóság és egyenesség mintaképének nem tekinthető. Mégis jól, ha olvassuk a Bibliában, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob Isten a 32. részben találkozik az élő Istennel, egy angyalával, vagy magával, Krisztus előképével. Teológiai kérdés nem lényeges. Győzedelmeskedik felette az Isten, az izgága, öntörvényű, ügyeskedő, zsivány lelke felett, összetörik, fizikai testében is hordozta ezt az összetöretést, és ezt követően mondja róla az Isten, hogy Jákob Istene vagyok. Hát mi ez, ha nem kegyelem? Mi ez, ha nem evangélium? Hogy Isten azt mondja neked, hogy Edina Istene vagyok. Andrea Istene vagyok, mind a kettő. És még a többi is, aki hallgatja, látja. Hogy Isten azt mondja, gyermekem vagy. Nem szégyeli azt mondani rólad, Hogy gyermekem vagy. Hát nem kegyelem. Nem az isteni kegyelem az, amiért ez lehetséges. A szellemi embernek ez az élete. Ez által nyer életet. Felülvaló életet. És csak olvasni szeretnék, nem akarom hazavinni egy írónak, drága lelkésznek, teológusnak a írásait, de nem is nevezném teológusnak, olyan eleven evangéliumi módon fogalmaz, hogy az gyönyörűség. Legszívesebben az egész részhezét kommentárját elolvasnám nektek, de mértéket tartok. János ismeri Megintosnak a magyarázatait, ugye ő nagyon-nagyon-nagyon megáldotta az Úr. Figyeltek, ízlegessétek, amit ír ezzel az egész családdal kapcsolatosan, Jákobbal, Ézsauval, Izsákkal, Rebekával kapcsolatosan. Milyen reménytelenül romlott is az ember, azért kell a kegyelemnek végtelennek lennie. És végtelen is, mert forrása magában Istenben van, csatornája Krisztus, és az erő, amely alkalmazza és élvezetessé teszi, a Szentlélekben rejlik. A Szent Háromság a kegyelemmel karöltve viszi végbe a szegény bűnös megmentését. A kegyelem uralkodik az igazság által az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A kegyelem uralma csak a megváltásban vált láthatóvá. Figyelj, a teremtésben látjuk a bölcsesség és az erő uralmát. A gondviselésben a jóságnak és a hosszú tűrésnek az uralmát. De a kegyelem uralmát csak a megváltásban látjuk, mégpedig az igazság alapelvére építve. Így folytatja. Isten akaratának, amint elvégzett, meg kell lennie. Isten mindent úgy tesz, ahogy neki tetszik. A hit tudatában van ennek, és eme tudása erejében tud várni, míg üt az Isten órája. A hit tehát tudatában van annak, hogy Isten, amit elrendelt, elvégzi. És mivel ezt a tudást bírja, ezért várni tud, képes várni, amíg üt az Isten órája. És ez vezet, ez a gondolat átvezet majd bennünket a következő részhez. De ez már ugye nem ma, hanem majd, ha Isten éltet jövő héten. Istennek nincs szüksége szándéka végrehajtásában olyan segítő elemekre, mint amilyen Rebeka fortéos észjárása és Jákob család álnoksága. Ugye ez a Jákob áldása, Rebeka beöltözteti, tehát Izsák megáldja Jákobot, Rebeka beöltözteti Jákobot Ézsau ruhájába, hogy megtévessze az apját, és ott sertepeltél az asszony, hátul leskelődnek, ugye nincs olyan dolog, ami ki ne tudódna. És akkor áldja meg, megszerezze az áldást fortélyos módon. Nincs szüksége tehát Istennek Rebeka fortélyos észjárására és Jákob család álnokságára. Isten megmondta, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Ez elég, igen elég a hit számára, de nem az emberi természetnek, amely mindig azon fáradozik, hogy a saját elgondolásait vigye keresztül, és halvány sejtelme sincs arról, hogy mit jelent az Istenre várakozni. Pedig nincs áldottabb helyzet annál, midőn valaki gyermeki bizalommal Istentől függ, és teljes megelégedéssel arra vár, hogy mikor érkezik el az Isten ideje. Az igaz, hogy az ilyen helyzet sok megpróbáltatással jár. Soha ne felejtsük el, ha megpróbáltatásba kerülünk, hogy nem a körülmények megváltozása, hanem önmagunk megváltozására, hanem önmagunk legyőzésére van elsősorban szükségünk. Egészen biztos, hogy minden esetben csak szenvedést, szomorúságot hozunk fejünkre, ha magunkat, körülményeinket és sorsunkat és azok irányítását kezünkbe vesszük, kivéve azt Isten kezéből. Ezt tette Izsák, ezt tette Rebeka, ezt tette Ézsau, ezt tette Jákob. Jákobnak 20 évig kellett menekülnie a testvérharagtól. Testvére arra várt, hogy meghalljon az apja, és megölje Jákobot, és visszavegye az örökséget. Rebeka ügyeskedésének következménye az volt, hogy szeretett fiát soha nem látta többé. Úgy halt meg, hogy a temetésén se lehetett ott a fia. Izsák is majd élete végén, halál előtt találkozik Jákobbal, és Jákob és Ézsau temeti el az idős Izsákot. Jákob életében rengeteg fájdalom, megcsalatás, átveri lábán, akinek rokona volt, és behúzza a csőbe, másnak feleségül hozzá, mint akit ő választott, dolgoztatja szinte ingyen bérért. Átverés, átverés, átverés. A gyermekei között sok feszültség, vétek, bűn, mind-mind a zsívánság gyümölcse és következménye az életében. Ézsau e világ és az Isten országa áldásait egyszerre akarta megszerezni. A testi ember példája ő, aki soha nem szembesült még az Isten igazságával és a maga romlottságával. Így szíve az isteni kegyelem előtt zárva maradt. Ezt olvasok egyrészt intésű, másrészt jóra bátorításul a zsidókhoz írt levélben, 12-16-17-ben, és majd még a római levélből olvasok egy igét, és be is fejezem. Pontosabban nem fejezem be, hanem teszek egy kettős pontot, és kívánom és vágyom, hogy gondoljuk végig mindannyian ezeket az igazságokat. Amelyet célja a Szentléleknek az volt, hogy a múlt héten elhangzott kijelentést, igei tanítást elmélyítse a szellemünkben, a szívünkben, hogy gyümölcstermő, áldott életet tudjunk élni, az ígéretekre vállalkozó szellemmel és szívvel, az Isten közelében. Halleluja. Úgy legyen. Zsidó 12.16-tól ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. És figyeljetek, szóru, ott sírt az apjának, apám, nincs másik áldásod? Megfogalmazod bennem, hogy a Isten megsegít bennünket, lesz férfi alkalmunk szeptemberben, az atyai áldásról szeretném, ha gondolkodnánk. Szerintem meg, lélegzett elállító, ahogy Izsák minden hibája ellenére szilárdan hitt az atyai áldásnak hatásában. És azt mondta, hogy figyelj, az áldás odaadta, nincs másik. Elképesztő, ahogy amilyen szellemi megértése volt ennek az idős apának, hogy milyen ereje van az atyai áldásnak. De ez majd egy beszélgetés tárgya lesz. Gondolkodjunk ezen az ige alapján majd a férfiakkal. Akinek nincs gyereke, még az is nyugodtan, tehát majd lesz. De az áldás akkor is oda-vissza, tehát az előttem lévők áldása is, utánam lévőknek az áldása is, ugye, beletartozik ebbe a láncolatba. Tehát eladta az első szülöttségi jogát, mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Nem az apja előtt kellett volna sírbákolni, hanem azt, Istenem, bocsáss meg! Az én atyának nincs több áldása, de neked van. Te, aki megáldottad Izsákot és Ábrámot, és megáldod Jákobot, nálad van több annál, mint amit Izsáknak adtál. Örökké való Isten, hogy ne lenne nálad áldás nekem is? Bocsáss meg! Nem ott kellett volna sírbákolni, meg megöröm a testvéremet, így szerzem vissza az áldást. Még ekkor is testi módon reagált, nem megbánta a bűneit, hogy semmibe vettem az Istent, hanem mély, kemény szívvel, kellelhetetlenül saját magát sajnálta. Mert van szomorúság, ami testi, és van megbánhatatlan szomorúság, amely megtérészül, azt mondja Pál apostol. Könnyek sokfélék lehetnek. A bűnbánat könnyei, az összetörődés könnyei, és a önsajnálatnak a könnyei. Ne sajnáld magad, ha elrontottál dolgokat. Kelj fel! Nézz fel! És mondd, Istenem, én örökkévaló célokért akarok küzdeni. Belefolytam ebbe a világba, olyan lettem, mint Ézsau vagy Jákob. Jól nézek ki, de tele vagyok rothadással. macsónak nézek, erősnek látszok, de tele vagyok gyengeséggel. Rád van szükségem, Uram. Irgalmas Istenem, a kegyelem áradjon Krisztuson keresztül, aktivizálódjon bennem a Szentlélek által. Ábrám a hit példája, róla szól az írás a római levélben, a múlt héten felolvasott szakaszban, ezzel zárom. Isten ígéretét sem mondta kétségbe Ábrahám, hitetlenül. Sőt, figyelj ide, megerősödött a hitben. Szükség van rá. Ezáltal dicsőséget adva az Istennek. És teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni itt a földön, és az örökké valóságban is. Áldott legyen az ő neve. Amen. Szeretnétek, hogy imádkozzunk ezért? Benne vagytok? Álljunk föl, gyertek is. És imádkozzunk. Szeretnék lehetőséget adni neked most, egy picit gondolkodj el, magadban is imádkozz, és aztán én szeretnék egy imádságban vezetni, hogyha egyetértesz fel hangosan, kimondva ezeket a szavakat, imádkozzunk önmagamért, önmagunkért, együtt is. Egy kis szünetet tartsunk, akkor gondoljuk végig. Imádkozzunk. Ha egyetértesz vele, kérek, hogy felhangon mondd utána, mondatról mondatra ez az imádságot. Örökkévaló Isten, elismerem, hogy te vagy a mindenható. Minden hatalom a tiéd. Én ezért dicsőítelek. Törékeny ember vagyok. Egy nappal sem tudom az életemet meghosszabbítani. Leleplezted bűneimet, esendőségemet. Bocsáss meg, tisztíts meg, add a kegyelmet, és add, hogy a te kegyelmed győzzön a szívemben, a testiség felett. Nyisd meg a mennykapuját szellememnek, értelmemnek, adj hitet, adj reménységet, újíts meg, szentelj meg. Oda szentelem az életemet, neked adom azt. Vetkezetbe, formálj, tarts meg, hogy mindvég kitartsak, sőt, győzzek. Köszönöm, hogy meghallgattál, édes atyám, hogy fiadra Jézusra tekintettél, ma is. Szeretlek, mert erőbb szerettél engem. Amen, amen. Tudunk egy tapsal dicsőséget adni az Úrnak? Thank you.